ha valaki minden más kérdésben is Isten akarata szerint akar eljárni, akkor már van egy bizonyos gyakorlata. Akkor először is ott kezdődik a dolog, hogy bízik abban, hogy ez a mondata is igaz Istennek, hogy én szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Én is tudnék szerezni egy nőt vagy egy férfit, de nem én akarok szerezni, bízom abban, hogy ő szerez. Ha bízom, akkor ezért imádkozom is. Én évekig imádkoztam azért, és nagyon őszintén elmondtam, hogy Uram, én nem tudom, akkor még nem 7 millióan voltunk, csak 6, hogy a világon szaladgáló 6 millió ember, 3 millió nő közül ki az, aki hozzám illő és segítőtársam lesz, és nem púpa hátamon. Akkor te szerezzél nekem. Nem tudtam, hogy ez hogy fog történni. Aztán egyszer eszembe jutott, mikor imádkoztam, hogy hol van az megírva, hogy én nekem biztos, hogy lesz társam. Vállalnám-e azt is, ha ez Isten akarata, hogy egyedül maradok és úgy végzem a szolgálatot. Néhány hét alatt néhány kilót lefogytam, de eljutottam oda, hogy kimondtam átgondolva nyugodtan, hogy Uram, én téged már egyszer választottalak, én egy házasságot már kötöttem veled, és ha te csak ezt szántad nekem, én vállalom egyedül is a szolgálatot. Ez nagy felszabadulás volt. És nem sokkal ezután ismerkedtünk meg feleségemmel egy csendes napon. De nem ugrottam bele mindjárt a kapcsolatba, hanem nagyon higgadtan tovább is könyörögtem, hogy Uram, csak azt, aki hozzám illő, és te szerzed nekem.
Mit várhatunk a házasságtól, és mik a hamis illúziók?
Hát várjuk azt, hogy kapunk Istentől valakit, akiért feláldozhatom magamat, a kényelmemet, a hobbiaimat, a hiúságomat, és sok mindent. És akkor nem fogok csalódni. Kapok egy ilyet, akiért feláldozhatom. Most ha ez kölcsönös, akkor az a mindvégig boldog házasság. És aztán ez nem áldozatok és lemondások sorozatából áll, de nem fog meglepődni az illető, ha áldozatot kell hozni, és le kell mondani.
És miben segítőtárs a segítőtárs?
Hát mindenben. Annak mindenben segítőtársnak kell lennie. Elegészen odáig, hogy kritikus helyzetekben még át is veszem a szerepét. Tehát, mint tudom én, egy súlyos betegség esetén, vagy a gyerekszülés után átveszem a konyhát is, meg a takarítást, meg mindent. Ha másképp nem, akkor valahogy lopva, meg az éjszakákból, mert a munkának azért menni kell. Nálunk például nem voltak nagymamák, mert korán meghaltak, és viszonylag későn is kerültünk össze, és amikor a gyerekek születtek, nem volt ott a anyuka, aki jön és segít, és közel áll hozzánk, és mindenhova benézhet. De Isten gondoskodott, küldött mindig segítőket, meg ketten megoldottuk, úgyhogy mindenben legyen segítőtárs. Az nem azt jelenti, hogy elvégzem helyette az ő kötelességét, de kész vagyok arra, hogy szükség esetén bármiben segítőtársa vagyok.
Miben segíthet egy ilyen rendezvénysorozat, mint ez a házasság hete? Valóban segít abban, hogy több pár maradjon együtt, hiszen ha jól tudom, csak nem a házasságok 60%-a felbomlik.
Igen, én hiszek abban, hogy ezeknek a rendezvényeknek van súlya, mert egyrészt van, amikor a problémát kell kezelni, van, amikor meg kell előzni a dolgokat, és talán ez a házasság hete az én meglátásom szerint ez segíti elő, hogy beszélünk róla, kényes témákról is, akár, vagy pedig olyan bizonyságtételek hangoznak el, akik már élik a házasságokat, és hitelesen tudják közvetíteni, hogy milyen is ez belülről, és hogy évek múltával is, hogy sikerül ezt megoldani, megtartani, megőrizni ezt a keretet, amiben elkötelezve elindultak, mondjuk.
Mi a baj a házassággal? Mit gondol?
Szerintem a házassággal nincs baj, inkább az emberekkel. Tehát azokkal, akik ezt ebbe a szövetségbe belépnek. Tehát a szeretett szövetség számomra úgy a házasság, amit Isten kegyelméből mi is beléphetünk. Viszont menet közben azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kérdés merül fel, emberi kérdés, amit ha nem sikerül egymással megbeszélni és közösségre jutni bizonyos alapvető kérdésekbe, akkor az feszültséget generál egy hosszabb együttélés során, és a házasság is egy olyan, ami egy életre szóló együttélés, tehát ezeket a feszültségek korodálhatják a kapcsolatot. És azt gondolom, hogy pont ez lenne a célja, hogy néha megszellőztessük ezt az egész dolgot, és kezdjünk róla beszélgetni azzal is, hogy már alkalmat teremtünk arról, hogy most akkor hát van Valentin nap, van házasság hete, tehát hogy valahogy ne csak a lilaködről szóljon a történet, hanem szóljon arról is, ami egy embertársi közösségnek meghatározó alapja. mert hisz a házasságnak jó esetben majd, ha érkeznek a gyermekek, akkor nem mindegy, hogy milyen kapcsolatot látnak, mert ezek a minták meg fogják határozni az ember létüket. És talán ezért is van üzenete, egy ilyen általános érték, azt hiszem, a házasság, és ezért a civil szervezeteknek is a bekapcsolása fontos lenne.
Mi az oka akkor vajon annak, hogy nagyon sokan támadják a házasság intézményét, és azt mondják, hogy ez egy borzasztóan elavult dolog?
Az indulatokat mindig az embernek magába kell valahol megtalálni, hogy miért nekem annyira ellenszenves a házasság. Tehát ezt ugye a tükröt mindig...
Hát azért, mert olyan nehéz, nem?
Igen, na most nem könnyű. Tehát ez is igaz, hogy tényleg nem könnyű, mert nem... De nem is mindig nehéz. Tehát nem gondolom, hogy ez egy ilyen békjó lenne, hogy jó Istenem, nekem házasságba kell élnem. Szóval... Ha szeretik egymást, miért ne házasodjanak? Tehát nekem mindig ez ugye elmondatom, ha már tényleg szeretik egymást, akkor kérdés, miért ne lehetne házasodni? Tehát miért ne teljesedjen tovább a kapcsolat, egy elköteleződés, egy valóban biztonságot nyújtó keretet miért ne tudjunk adni? Ez mondjuk egy ember próbáló feladat, hogy akkor én tudom a biztonságot majd nyújtani? És ezek újabb és újabb kihívások elé állítják, azt gondolom, egy fejlődő személyiséget, tehát egy ember. Hiszek abba, hogy az embernek pont erre van szüksége, hogy fejlődjön. Tehát, hogyha nem adunk kihívásokat az emberek elé, akkor egy idő után az megáll. Valahogy pang a dolog, tehát mindig kellene ilyen rövid, hosszabb távú célokat találni. És a házasságban az együttélés során gyakorlatilag újabb és újabb célok fognak megfogalmazni. Annyi alkalom teremtődik arra, hogy mi magunk változzunk, és úgy emberré váljunk, mert igazán egy kapcsolatban tudunk emberré válni. Tehát önmagunkban... hát nem igazán tudunk létezni.
Akkor aki kritizálja a házasság intézményét, az először nézzen szét egy kicsit maga lelkében?
Én azt ajánlom. Tehát nagyon jó, szeretem a kritikát, de úgy megkérdezem, és mi bajod van vele, úgy személy szerint. Tehát az, hogy széthullott a családom, és nem bízok abba, hogy ez működőképes, ez már egy jó válasz. Akkor azon kell elgondolkodni, hogy... ha nem tanultam meg, akkor lehet, hogy később is megtanulhatok dolgokat. Az nem garancia, hogy ha, mit tudom, én kihagytam az első pár lépést, akkor az már biztos, hogy nem fog tudni normálisan megtanulni járni. Tehát az élet az olyan, lehet benne tanulni, és vannak korlátaink is, tehát azt is el kell fogadni, hogy mennyire tudunk változni, és vannak párkapcsolatok, amiben föl kell tenni ezt a kérdést, hogy valóban együtt kell maradjunk, mert nagyon sok változást igényelne az egymással való együttélés.
Tehát van olyan eset is, amikor még református lelkészként is azt tudja mondani, hogy nem kell együtt maradni?
Igen, volt már erre példa jegyes oktatás során is, hogy azért ez a feszültségek előbb-utóbb előkerülnek, és hát egy jó beszélgetésnek ez is a lényege, hogy azért kerüljön az is elő, ami köztük van, és nehéz nekik, és akkor azt át tudják elendíteni egy pozitív irányba. Azt gondolom, ahol nagy különbözőségek vannak, az mindenképp egy veszélyeztetett kapcsolat. Tehát az elején még ez lehet, hogy vonzó az emberek számára, de amikor a hétköznapok minden forgatagába kell döntéseket hozni, és nagyon más értékrenden alapulnak, vagy nagyon más reakciókat tud az egyik a másik helyzetszituációkra adni, és nincs elég megértés a másik felé, akkor ezek előbb-utóbb olyan negatív érzelmeket raknak a kapcsolatba, hogy az lassan, de gyilkolja a kapcsolatot.
Tehát... Mi történik akkor, ha az egyik fél hűtlen, megbocsátható?
Hát az mindig egy nagyon komoly bizalomtöréssel jár egyik oldalt, és bagatelizálhatjuk, hogy hát bocsáss meg, de ettől sokszor nagyobb karambol annak, aki megcsalatva érzi magát, és itt van egy olyan időszak, ami nagyon kritikus a pár kapcsolatban, hogy tudják ezt átdolgozni, és vajon meg-e tud majd bocsájtani a társ, illetve aki pedig hűtlenül kilépett, az lesz-e annyira érett, hogy legközelebb ilyet nem tesz, mert tudja, hogy ezzel nagyon megsebzi a másikat. Tehát el kell jusson arra a szintre, hogy mi történt vele, milyen rövid zárlatot kapott akkor, vagy éppen mi az, ami miatt ő ezt hajlamos csinálni, mert mindegyikünkben szerintem van egy ilyen férfiak poligám hajlam, de lehet, hogy nőkben is, tehát most már ezt mindenki nyilatkozzon személy szerint, de hogy ennek valahol a hogy tudjak rajta uralkodni ezen a hajlamon, vagy tudjak ezen valahogy kezelni tudjam ezeket a helyzeteket, ahhoz kell fölnőni egy érett személyiségnek, és ha ilyen történt, akkor mindenképpen egy nagy fejlődés előtt állnak, hisz valamit nagyon nem tudtak, és nagyon mély sebet okoznak, mert a szeretet az olyan is, hogyha megszeretünk valakit, akkor nagyon meg is tudjuk sebezni. És hogyha sokszor van ilyen csalódásunk, akkor egyre inkább már olyan kapcsolatra vágyunk, hogy nem akarok annyira közel lenni a másikhoz, mert tudom, hogy ha közel megyek, akkor az nagyon fájdalmas is lehet. és ha nagyon sok szakítás van egy ember életében, nagyon sok megcsalás, akkor előbb-utóbb a bizalmi tőkéje nagyon megrendül, hiába kapott esetleg a szülőktől még anyai kapcsolatban jó bizalmat, ezek előbb-utóbb kevés lesz ahhoz, hogy higgyen és reméljen, hogy érdemes egy kapcsolatért elköteleződni, belevinni magamat.
Mi a tapasztalata, megbocsátana? Mi a jellemző? Elválnak az útjaik, vagy inkább együtt maradnak, ahol hűtlenségről van szó?
Hát a mi szolgálatunkhoz általában valamennyire kötődnek az egyházhoz és az Istenhez, ki milyen mértékben. Ezekben a kapcsolatokban észrevehető az, hogy nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy megbocsássanak, nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy rendezzék a kapcsolatot. Tehát valahogy a hitnek is van egy olyan támogató ereje, hogy ezt a megbocsátás folyamatát elősegíti. Az nagyon nehéz ezek a narcisztikus érvek, az, hogy én velem hogy tehette ezt. És akárhogy is nézzük, de mindegyikünkben van egy ilyen önző gyermek ilyen, akinek nagyon én vagyok a központban, és egy ilyen megcsaláskor én sérültem, és kifogja ezt az én méltánytalan helyzetemet, legalábbis, hogy elfogadni, hogy itt áldozatként voltam jelen.
Mondja már el, hogy milyen jó házasság titka.
Szerintem, hogy ez inkább azt mondom, a személyes tapasztalat. Meg kell szeretni azt az embert, akihez hozzá akarok menni. Tehát, és ha megszerettem, akkor az együttjárás során ez megerősödik. És ahogy ez erősödik, egyszer csak megszületik az is a döntés, hogy Isten most, hát akkor hogy folytassuk? De akkor folytassuk úgy, hogy összeházasodunk. És akkor pedig már csak azt kell megtanulni, hogy akkor vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk a kapcsolatra, és merjünk őszinték maradni továbbra is. És az nem kis kihívás, hogy egyre inkább megmerjünk élni, és egyre inkább bensőséges kapcsolatot tudjunk kiépíteni. Én mondjuk ebbe így hiszek személy szerint. És hát minden eszközt megfogni annak érdekében, hogy ezt valahogy meg is tudjam csinálni.